Folytassuk a Péter első levelének a olvasását. Első fejezet 17. versétől. Tehát Péter első levele első fejezet 17. versétől a első fejezet végéig, a 25. versig. Olvassuk el az igét. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága vérem, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága, megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Ez a szakasz egy intés. Tulajdonképpen két intő, figyelmeztető intő szakasz van benne, és annak a magyarázata, hogy az intés mindig azt tartalmazza az igében, ami arra int bennünket, ez igaz, ami a mi dolgunk. Ugye vannak olyan dolgok, amit Isten tesz, itt is ebben a szakaszban is olvasunk arról, mit tesz Isten, mit tett Isten, az újjászületés. Az újjászületésünk, az újjáteremtést Isten végzi, de nekünk is van feladatunk, nyilván a saját életünk élésében, megélésében, ahogy másik fordítás mondja, forgolódásunkban, ind bennünket az ige, hogy úgy éljünk, ahogy hívő emberek köz illik, akik rendíthetetlen, romolhatatlan, magból származó új életben járjunk, és ne rendítsen meg bennünket az, amiből beleszülettünk, és ne vigyen el máshova. Ne forgolódjunk a világ szerint, és jövevénységnek, vagy zsellérségnek, más fordítás zsellérségnek mondja azt az életszakaszt, amit a Földön élünk. Erre figyelmeztet, erre int bennünket az apostol, azért, mert automatikusan nem megy a hívő élet élése. Nem olyan az automatikusan a testi, földi életünk élése megy, annak az örökségében élünk, amit Ádámtól örököltünk, annak a megélése, a testi, a hústesti kívánságukban való járás, az megy nekünk automatikusan. Azt nem kell tanulni, arra nem kell inteni az embert, az mindig bennünk van, annak a képessége, úgy mondjam, azért nem kell harcolni, hogy az ember élje azt az életet, amit örököltünk, ami atyáinktól. Azért nem kell harcolni, épp az ellen kell harcolni, mondja itt az apostol, hogy harcoljunk, éljünk úgy, mint bennünket, hogy harcoljunk, hogy az új életben járjunk. Avval kezdődik ez a szakasz, hogyha atyának hívjuk Istent, és őt segítségül hívjuk, aki látja a mi cselekedeteinket, a mi életünket, személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit, akkor, ha mi tisztában vagyunk ezzel, akkor félelemmel éljük a mi életünket. Félelemmel éljük a mi forgolódásunkat ebbe a világba. Ugye fölmerül a kérdés, hogy miért írja itt az igaz, hogy félelemmel? Mitől féljünk? Ugye nagyon fontos megérteni nekünk ezt, hogy nem attól kell félni, hogy Isten ítélete utolér bennünket, hiszen pont arról beszél majd itt utána a magyarázat, hogy mi már az újjászületés, az Úr Jézus vére által nem kerülhetünk a kározatba, a hívő ember nem kerül a kározatba, tehát ilyen értelemben nem kell félni, hogy Isten kidob bennünket az uralmából, az országából, hanem attól kell félnünk, hogy újra és újra a hústesti kívánságok szerint élünk, visszatérünk arra az életformára, ahogy éltünk megtérésünk előtt, vagy bizonyos mértékig visszalopózik a döntési mechanizmusainkba, az életjárásunkba az, ahogy előtte az Úr Jézus nélkül élve döntöttünk és éltünk. Ez a félelemnek a figyelmeztetésnek a tárgya, hogy figyelmeztet bennünket erre itt az ige, hogy ha már egyszer tisztában vagyunk avval, hogy Isten, a mi édesatyánk olyan nagy árat fizetett, hogy az ő fiát, az Úr Jézust el kellett, hogy küldje, hogy a mi bűneinkért meghaljon, és megmenekültünk, üdvösséget kaptunk, akkor éljünk is ilyen módon. Ezt Pál apostol leveleiben is többször olvassunk, hogyha új életben vagyunk, ha új életünk van, akkor járjunk is abban. Akkor éljünk is aszerint. Éljünk úgy, ahogy az új életünk mondja, és ahogy Isten szeretné, ahogy az Úr Jézus is engedelmes volt az atyának, és mi is legyünk azok. Egy másik gondolat az, már az is egy óriási kegyelem, hogy mi édesatyának hívhatjuk Istent. Hogy megszólíthatjuk, hogy mint édesatyánkat szólíthatjuk meg az Úr Jézusért. Ez is egy nagy kegyelem, és ennek a fölismerése is tulajdonképpen egyrészt öröm, másrészt meg egyfajta félelmet, drukkot okoz a mi szívünkben. Ez olyan, mint mikor valaki, ugye egy gyerek, a szülő az apának a szeme előtt van, éli az életét, akkor van benne egy bizonyos feszültség, hogy úgy csinálja a dolgokat, hogy azt az apja szeretné, vagy az édesapja kívánja. Főleg, hogyha tudja, hogy egy olyan édesapja van, aki mindenben átlátja a gyermekének az életét, a dolgait, és ért azokhoz a dolgokhoz, amit kell csinálni, amit valakinek meg kell csinálni. Átlátja az egész. És Isten ilyen, hogy látja a mi életünket, és azért is mondja, hogy a cselekedeteinket ítéli meg. Ahogy egy szülő is a gyermekének a cselekedeteit megítéli, ugyanígy Isten is, mondja itt az ige, megítéli. És ha mi így állunk előtte, akkor ott lehet egyfajta feszültség bennünk, hogy mit szól ahhoz az élethez Isten, amit mi élünk. Mit szól hozzá? Mit szól mondjuk minden este, amikor megvizsgáljuk a napunkat, hogy zajlott, tulajdonképpen ugyanazt elképzelhetjük, mint egy családi viszonyban, ha most ugyanígy leül az asztal köré a család este, mondjuk minden este, és az édesapa mondjuk olyan lenne a helyzet, hogy mi ezt nem gyakoroljuk, de lehetne, majd gondolkozunk rajta, körülbelül és mindenkit beszámoltatni, hogy mi történt aznak. És mondja el, hogy mit, hogyan csinál. Persze ennek akkor van értelme, hogyha adott neki utasítást az ember, megmondta neki, hogy mit, hogyan csináljon, vagy mit csináljon, mit nem, mint ahogy Isten megmondja. Egyrészt, hogy adott egy törvényt, de adott a szívünkbe írt törvényt is, a lelkiismeretet, hogy mi az, ami szerinte helyes és jó. És hogyha így esténként meg tudunk állni Isten előtt, mint ahogy mi is számon kérhetnénk a gyerekeinket, nem azért, mert Isten számon akar bennünket kérni, hanem a mi érdekünkben történik ez, hogyha odaállunk és megvizsgáljuk a napjainkat, a napunkat, akkor bizony valószínűleg egyik napra a másikra fejlődik az életünk, fejlődik a hitben való életünk. Mert ugyanis rájövünk arra, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amit nem csináltunk jól, mi az, amiben máshogy kellett volna. És hogy ezt Isten megvilágítja, mint szerető atya, nem a büntetés, az ítélet, a verés, vagy a ilyenfajta dolgoktól való félelemtől kell, abban kell nekünk ugye menni, hogy akkor majd megpróbáljuk letagadni, megpróbáljuk ugye majd valahogy elkendőzni a hibáinkat, hanem mint szerető atya azért jó elévinni a dolgokat, mert ő tudjuk, hogy megbocsátó is, és egyben abban is segít, hogy hogyan menjünk tovább, hogyan éljünk másként. Figyelmeztet belsőleg a Szent Lelke által, a Szellem által figyelmeztet bennünket. Nagyon jó lenne ugye ez a fajta vizsgálat is, hogy ezt komolyan vennénk, hogy hogy Isten ezért figyelmeztet bennünket egy ilyen versre is. Hogyha mi atyának hívjuk, akkor igenis álljunk oda eléje, mint egy édesatya elé, hogy mit mond a mi életünkre, mit mond a mi dolgainkra. Mert Isten igenis véleményt alkot rólunk a dolgainkról, van véleménye arról, hogy mit hogyan csinálunk. Egyrészt az ige fényében is látjuk ezt a véleményt, amikor olvassuk, akkor munkálkodik bennünk az ő igéjével, hogy mit csináltunk helyesen, mi az, amin változtassuk. És ez is egy örömteli dolog, ez a hatalmas lehetőség csak nekünk hívő embereknek a lehetőségünk. Aki nem ismerte meg az Úr Jézus személyes megváltójának, aki nincs Istennel atya-fiú viszonyban, nem szólíthatja édesatyának, az nem tud Istennel ilyen őszinte kapcsolatban lenni, nem tud vele atya-fiú viszonyban lenni. Nem tud vele megbeszélni olyan dolgokat, amit egy atya meg tud beszélni, egy fiú meg tud beszélni az édesapjával. És arról beszélt az ige, hogy hogyan vált lehetségessé az, hogy mi édesatyának szólíthatjuk adásvétel által. Ugye azt írja itt az ige, hogy az Úr Jézus vére árán megved bennünket. Isten megvásárolt bennünket. Isten az, aki fizetett értünk az Úr Jézus drága vérével. Isten a saját fiát adta azért, hogy ezt mondja az ige, hogy Isten, a János 3.16, hogy úgy szereti Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el nem veszel, hanem örök élete legyen. Ezt a szeretetét fejezte ki, felénk fejezi ki mindenki felé, amikor megszólítja. És így adásvétel által lehetségessé vált édesatyának szólítani, hiszen az ember messze került Istentől, nem szólíthatta meg az áldámi természetet örökölt ember, mi is születésünktől fogva, nem szólíthattuk meg. Az Úr Jézus megváltása nélkül nem tudjuk édesatyának szólítani őt. És ez, hogy Jézus drága vérén váltattunk meg, és lettünk Isten gyermekeivé, erre azt mondja az ige, hogy azért van ez így, mert előtte hiába való életmódot éltünk. Azt mondja, hogy hiába való életmódot örököltünk, és ezért szükséges volt a megváltásra, a megvételre, hogy megvegyen bennünket. Hogy milyen áron, ugye azt, hogy mi írjátok az ige, hogy nem aranyon és ezüstön, az arany és ezüst ugye a legértékesebb olyan fizetőeszköz ma is a világban, ami a legkevésbé mulandó és romlandó. De mégis az, akármennyire is kevésbé romlandó, meg mulandó, mégis romlandó, meg mulandó, ahhoz képest, amilyen az Úr Jézus vére, azt mondja itt, hogy nem ilyenen vásárolt, nem ilyen romlandó dolgokon, nem arany az Isten, ami nagyon értékes, de még ennél is értékesebb Isten előtt az Úr Jézus vére. Izrael fiai, akik egyébként, ugye a Péter is onnan származik, a zsidók nagyon is értették azt, hogy mi az, hogy megvenni valakit. Az Ószövetségben több helyen olvasunk arra, hogy konkrét pénzt kellett fizetnie Izrael népének, azért a saját életükért tulajdonképpen. Talán egy ige szakaszt felolvasok innen a 2 Mózes 30-ból, hogy mi is volt például az egyik rendelete Istennek, amikor ennek a szakasznak az a címe, hogy adó a szentély javára. Úgy zárja, hogy megjegyzem, hogy valószínű ilyen igék alapján szedik ma az egyházak a különböző pénzeket, adókat, egyházadókat. Nem helyesen ugyan, de ugye, mert ma az Ószövetség idején nem kell az ószövetségi törvényt alkalmazni. Persze, hogy lehet adakozni az Úr munkája számára, de nyilván más a helyzet, mint ami itt parancsból volt adva Izrael népének ma. Itt azt olvassuk, hogy azután így beszélt az Úr Mózeshez, amikor névjegyzékbe veszed Izrael fiai közül a száma vendőket, adjon mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak, amikor száma veszik, hogy ne írja őket csapás a számbavétel miatt. Mindazok, akik átesnek a számbavételen, adjanak egy fél sékelt a szent sékel szerint, amelyben 20 géra egy sékel. Fél sékel legyen az Úrnak szóló felajánlás, mindenki adja meg az Úrnak szóló felajánlást, aki átesett a számbavételen 20 évestől fölfelé. A gazdag ne adjon többet, és a nincstelen se adjon kevesebbet fél sékelnél, amikor megadjátok az Úrnak szóló felajánlást váltságdíjul magatokért. Amikor átveszed a váltságdíjat Izrael fiaitól, add oda azt, kijelentés Sátának a szolgálatára, hogy mint értetek adott váltságdíj, emlékeztesse az Urat Izrael fiaira. Ugye itt kifejezetten, ugye, és máshol is a 4 Mózes 3-ban is olvasunk egy hasonló ige szakaszt, hogy kifejezetten az Úr szolgálatára szánták azt a pénzt, amit kellett fizetni Izraelnek. Ebben benne van ez az előkép, hogy fizetnie kellett az embernek, az embereknek, az Úrnak azért a szolgálatért, amit végeztek a Szent Sátor körül, és valamilyen módon előképe az Úr Jézus vérének ez is. A fizetés, az adásvétel, ez a konkrét dolog, hogy ne gondolja azt az ember, hogy az, amit Isten ad, az ingyen van. Ugyan nekünk, Isten kegyelme az Úr Jézus vére ingyen van, mert nekünk most már nem kell fizetni. De Istennek igen drága árat kellett fizetni értünk, az ő fiának a vérét kellett ontania, hogy minket megmentse, megváltson. Ez a megváltás, ez a kiváltás, ez már váltságdíj, ugye ebből itt is ezt látjuk ebben az Ószövetségi szakaszban, hogy konkrétan pénzt adtak. De ugyanilyen pénzt kellett adni az áldozati állatok megvételekor, ugye nem mindenkinek volt, amikor fölment áldozni, ami kötelező, törvényszerű volt a zsidó embereknél egészen az Úr Jézus haláláig, akkor fölmentek áldozni, akkor ugye áldozati állatokat mutattak be, amit nyilván legtöbben nem vittek, hanem megvettek ott, ahol a templom körül árulták. Ugye ezből volt az Úr Jézusnak egy komoly problémája, mert a templomba történt az egész adásvétel egy olyan helyen, ahol egyébként az evangéliumot kellett volna a prozelitáknak hirdetni. És ugye ott borította fel az Úr Jézus azokat a pénzváltó asztalokat, ahol ott az adásvétel folyt. De a lényeg az, hogy ott is volt egyfajta adásvétel, ott is volt egy egyértelmű adásvétel abban, hogy az áldozati állatot meg kellett venni, fizetni kellett érte. Hogy az Istennel való közösség, az Isten bűnbocsánata nincsen ingyen. Nekünk ugyan ez már nem így ugyan jön le, és sajnos sok esetben az egyházak, főleg vagy a katolikus egyház visszatérve ehhez az ószövetségi gyakorlathoz, egy üzenethez, megpróbálta az embereket, meg megpróbálja ma is sokszor a pénzért árulni az Isten bűnbocsánatát. Ugye tudjuk, hogy árulták a bűnbocsátó cédulákat, nem tudom, hogy ma hogy működik ez, de ma már biztos, remélem nincs ilyen, de nagyon sokáig, évszázadig emberek nagyon sok pénzt fizetnek azért, hogy ezt írják le a reformátorok, hogy abban az időben például Luther is, hogy amikor meglátta, hogy mi történik Rómában ott, micsoda üzleti dolog lett az Isten kegyelme, akkor teljesen főháborodik és megbotránkozik ezen. Tehát ez egészen más lett ma, de mégis utal az Ószövetség arra, hogy az Istenre való közösség, az Isten bűnbocsánata az igenis adásvétel. Egy ára van, hogy igen drága ára van, ahogy itt is olvastuk, igen drága árat fizetett Isten, értünk. Az Úr Jézus vérét áldozta azért, hogy megvegyen bennünket az Isten számára, az Isten országa számára. Ez egy nagyon komoly dolog, ez egy nagyon fontos alaptétele is a mi hitünknek, de mindig figyelembe kell vennünk, és mindig ott kell lenni a szívünkben, az eszünkben ennek, hogy ez is mélyítse a mi szeretetünket és kapcsolatunkat az Úr Jézussal, Istennel, hogy ő nagy árat fizetett értünk. Hogy értékeljük azt az életet, amit kaptunk tőle, hogy megfelelő módon értékeljük azt az életet, amit életünk ő által, az ő szeretetéből. Mit értékel az ember igazából, amiért nagyon sokat fizetett, igaz? Ma is az emberek, ha valamiért sokat adtak, és sokat dolgoztak mondjuk az erre pénzért, vagy nem azok, akik hirtelen meggazdagodnak, és mindegy, könnyen jött, könnyen megy, nem erre gondolok, hanem aki megdolgozik egy élet munkájával valamiért, az nagy becsbe tartja, ugye? Volt a időszak, amikor egy trabantért dolgozott szinte az egész életében az ember is, vagy egy zsigulért, és, vagy egy lakásért, és nagy dolog volt, óriási dolog volt, és cicovázta az ember az autóját, aki egy életmunkával megkereste, mert nagyon nagy érték volt a számára, mert sokat dolgozott érte, és sok munkájába, pénzébe került, és nagyra értékelte. Vagy akár egy kis kertet, vagy valamit ugye az előző rendszerben, amikor nem volt olyan jó az emberek anyagi helyzete legtöbb esetben. És csak ezt azért mondom, hogy az emberek is így vannak, hogyha valamit azért, amiért sokat dolgoztak, sokra értékelik, és pontosan így van, figyelmeztet bennünket erre Isten igéje itt is, hogy mi is azért értékeljük igen nagyra az új életünket, mert igen drága árat kellett érte fizetnie Istennek. Talán nekünk sokszor ez azért nem ilyen egyértelmű, mert nekünk fizikailag nem kellett érte fizetni, nem kell érte fizetnünk, nem kellett odaadni se pénzben, sem más dologban a semmi konkrétumot nekünk, embereknek nem kell fizetni, az Úr Jézusnak igen. Azt mondja az ige, hogy mindnyájan hiába való életmódot örököltünk. És ez egy fontos megfogalmazás azért, mert ha megnézzük a célját tekintve, belátható és világos dolog, hogy ez így van. Tehát a célját tekintve mindenképp így van ez, hogy hiába életmódot örököltünk. Hiszen az az életforma, hogy Isten nélkül él az ember, az csak földi távlatú mindig, és csak földi távlatú életet él az ember az Úr Jézus nélkül, Isten nélkül, és tulajdonképpen, mivel a bűn rabszolgája, ezért célját tekintve egy teljesen, hogy úgy mondjam, az Isten országa szempontjából hiába való életmód. Mi a hiába való? Ami tulajdonképpen elterik, és nincs utána semmi. Nincs következmény. Nincs értelme. Persze, hogy lehet mondani, hogy hát általában sok ember életének van értelme, mert ugye mondjuk a költőket, meg a zenészeket, meg az építészeket, hogy ugye micsoda alkotások, mekkora templomok, mekkora versek, stb. Abban élnek tovább. Tehát ilyen értelemben nem mondhatjuk, hogy hiába volt az életük, mert micsoda maradandót alkottak. Persze, ez bizonyos szempontból így van egy darabig. De ez csak a földi távlati szempontok szerint van így, meg addig, amíg a rendszer tanítja. Ugye? A magyar tanárok tudják, hogy biztos, hogy nagyon sok olyan költő van, akit nem tanítanak, igaz? Ebben meg se említik. Volt a szociba, amikor ugye olyan költőket, akik ma nagyra tartanak, meg se említettek. Ugye nem tanultunk Márai Sándorról, nem tanultunk Szabó Dezsőről, azt se tudtuk, hogy léteznek, mert ugye a szociálisokban ők ugye outsidernek számítottak, ugye. Ma is biztos vannak olyanok, akik nem. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy látszólag lehetne ezzel vitatkozni, egy hitetlen ember biztos elkezdene vitatkozni ezen a mondaton, hogy nem hiába való az ember élete, az életmódja, mert ilyen meg ilyen értéke van, vagy lehetne mondani, hogy továbbadja egy szülő a gyerekébe az életet, annak is van értelme, persze, ilyen szempontból igen. De az ige itt az isteni távlatokból, az Isten országának a cél szempontjait nézve mondja azt, hogy abból a célból, Isten oldaláról nézve egy hiába való életmódot örökölt az ember, mert csak földi távlatai vannak, csak a földi élethez ragaszkodva fogalmaz meg az ember Isten nélkül célokat, feladatokat, meg egyáltalán az életmód úgy éljük, hogy abban van az értelme az életünknek, az Úr Jézus nélkül. És olyan jó dolog az, hogy megérthetjük azt, hogy ebből akar bennünket, ebből a hiából a életformából kívni Isten, egy ő általa célokkal ellátott és célokkal megfogalmazott élethitelre. Azért mondja, hogy kihív bennünket egy élethitelre, azért mondja, ugye maga a szent szó azt jelenti, hogy kihívott. Hogy kihív bennünket, Isten az egyik jelentése ugye ez, hogy a kihívottak. Hogy kihív bennünket abból a életformából, abból a hiából, aminek csak földi céljai vannak, csak földi központú, csak test központú, csak hústesti kívánság központú. És itt majdnem, hogy az, amit utolsóra mondtam, azt kellett volna a legelsőnek mondani, hogy szinte elsősorban kívánság központú. Tehát az Úr Jézus nélkül élő ember, a mi életünk is, az Úr Jézus nélkül kívánság központú. Nem? Ha megfigyeljük az életünket, mindig valamilyen kívánság hajtja az ember életét. És ez mozgatja az egész társadalmat, ugye ez a kapitalizmus fő motorja. Ugye a mai társadalmunk, amit Magyarországon is építünk, a fő motorja a kívánság kielégítése. Mert kívánnak az emberek valamit, de a piac már elé megy, a kívánságát is kielégíti. még sokkal mélyebben, mint én kívánok esetleg egy kiflit, helyette 1000 fajta péksüteményt odaraknak elém, hogy akkor te ezt kívántad, akkor kívánjál sokkal jobbat, van annál finomabb is. És ugye ez a piacnak a lényege, vagy ennek a kívánság kielégítésnek a lényege, hogy többet kínálni, mint amit elképzel az ember arról egyáltalán, hogy mi a jó. Még többet. És a kívánság föl, hogy a topírozása lesz belőle, mert föltopírozza a kívánságot a kínálat. Sokkal többet kínálnak, mint amennyit az embernek egyébként, amire szüksége lenne, vagy egyáltalán sokszor, amit kíván az ember. Ugye így van az, hogy ugye megszagol valamit az ember, mármint megszagolja valaki a pénzszagát, még többet, és akkor jönnek a kívánságnak olyan szintjei, ami fog egyik kívánság hozza magával másikat. Tehát ez mozgatja a hiából életformáját az embereknek. Ebből hív bennünket ki az Úr Jézus, azért, és ezért is ind bennünket itt figyelmeztet, hogy ne így elembe éljünk, hanem egy másfajta életformát ad. Hogy ami az élethez szükséges, a szükségleteinket ő meg fogja elégíteni, de megfogalmaz nekünk új célokat, éljünk annak, hogy Isten országa számára megnyerjünk embereket, meg a mi életünk méltó legyen ahhoz, amit az új életben járás mond, amit az Úr Jézus élete bemutatott, mi is legyünk méltók ahhoz. És ezért halt meg az Úr Jézus, akiről azt olvastuk itt ebben a szakaszban, hogy már a világ teremtése előtt eltervezte ezt Isten, hogy őt elküld értünk, de volt egy időpont, amikor ez valósággá vált, azért mondja itt az ige, hogy az időnk végén, hogy is fogalmaz itt az ige?
20. vers.
Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Ugye ez a gondolat, ugyanez a gondolat fejeződik a Galata 4.4-ben, ugyanez a gondolatmenet van. Azt kikeresem, a Galata 4.4-5 mondja azt, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Tehát eltervezte ezt Isten már a teremtés hajnalán, de amikor konkrétan eljött az ideje, amikor Isten elhatározta mostan az ideje, akkor született meg az Úr Jézus erre a világra. Ezért hívott ki egy népet Isten, Ábrahám magvát, ezért hívta ki, mint választott népet, és ezért alkotott egy várost, ugye a Jeruzsálemet, aminek a neve, ugye a békesség megalapítása azt jelenti magyarul, ahol az Úr Jézusnak a megváltási művét ki kellett teljesíteni, és kiteljesítette, és engedelmes volt, és megtette ezt az egész világért azért, hogy megváltsa az emberiséget. Tehát ez figyelmeztet bennünket, hogy vagy megmondja nekünk, elmondja nekünk, hogy Isten ezt eltervezte, de nekünk ebbe hinni kell. Isten terve valóra vált, Isten az ő részét megtette, a mi részünk, hogy higgyük el, fogadjuk el, amit mi meg is tettünk. Aztán 22. verstől van egy másik intés, amelyik úgy szól, hogy tisztítsátok meg a lelketeket. Ez az intés is azt mondja, hogy tisztítsátok meg a lelketeket, hogy van dolgunk. Ez a mi dolgunk. Tehát nem Isten dolga az, hogy megtisztítsa a mi életünket azoktól a dolgoktól, amit elkövettünk, amikor újra és újra a hiába életmód szerinti kívánságokban élünk és járunk, és elbukunk abban, amiben esetleg nem kéne, hanem azt mondja, hogy ez a mi feladatunk, a megtisztulás, a bűnvallás, hogy oda vinni a mi bűneinket a kereszthez, hogy kérni Isten bocsánatát az Úr Jézus vérért, és elfogadni ezt a bocsánatot. A megtisztításnak a folyamatát világossá teszi a Biblia, hogy nekünk az a dolog, hogy megvalljuk, és elfogadjuk a bocsánatot. Nem az, hogy utána úgy csináljunk, mintha nem lenne lehetőségünk tiszta lappal indulni, és ezért talán hallgassuk meg mindig a vádlónak a szavait, mert a vádló mindig azt akarja mondani, amikor valami, amivel elbukik az ember, hogy te ne menjél oda már vér alá, mert már ez már x-edik, neked már Isten nem bocsát meg. Amikor valaki azt tapasztalja, hogy nem az Úr Jézushoz megy, hanem menekülne, el irányba, elfelé menne a keresztől, nem oda viszi az életét a kereszt alá, hanem elmenekül onnan, az mindig a sátán munkája. Az nem az Úr Jézus munkája. Az Úr Jézus soha nem mondja azt, hogy avval vádol, hogy te, amit tettél, azt miért tetted. A vádolás az a sátánnak a munkája. Természetesen belsőleg a lelkiismeretünk megszólal, ha elkövetünk egy bűnt. És ez tudatosan kell vállalnunk is, és megvallani. De a vád, hogy ezért én már nem vagyok Isten gyermeke akár, vagy hogy elkerültem is ezért, nekem Isten nem bocsát meg, vagy ne akarjak vele közösségbe lenni, mert nem akar velem Isten közösségbe lenni, mert ilyen életet élek, ez mindig a vádlónak a szava, és mindig ő jön ilyen vád dolgokkal, és ezzel le akar szakítani bennünket az Úr Jézustól, le akar szakítani a hívő közösségről. És ezért van jelentősége annak, hogy a hívő ember, ha az élete nem is makulátlan, akkor se szakadjon el a hívő közösségtől, a hívő testvérektől, egymástól, és ne akarjon tulajdonképpen egy olyan helyzetbe burkolózni, hogy vagy kerülni, amiben a sátánnak a céljai megvalósulnak abba, hogy szép lassan leválasztódik Isten népéről valaki. Hogy szép lassan, mint hívő ember, ugyanaz üdvösségét nyilván nem veszíti el, de az életét nem úgy éli, ahogy itt az, a forgulódása nem olyan lesz ebben a zsellérségben, a jövevénység idején, amit itt élünk a Földön, ahogy Isten szeretné, ahogy mint édesatya szeretné, hanem mint az az engedetlen gyerek, aki azt gondolja, hogy azzal, hogy nem vallja be az egyest, hogy átírja az ellenőrzőbe az egyest, azzal megúszza a büntetést, vagy megúszza a számonkérést, és be akarja csapni ugye a saját szülőjét, azzal, ha be akarja csapni, nyilván maga ellen tesz a legtöbbet. Nem a szülő kára lesz az, ha becsapja, hanem az ő lelkiismeretét tereli. Nekünk rossz az, ha nem rendezünk valamit Istennel. Mint ahogy a gyereknek is, neki rossz, ha nem rendez a szülővel, nem a szülőnek rossz ez. És ez nagyon fontos, hogy Isten mindig az ő szeretetével, az Úr Jézus váltságával jön felénk, és kínálja ezt a lehetőséget, amit ebben az intésben menne, majd tisztítsátok meg a lelketeket. Tisztítsuk meg magunkat, hogy tisztítsuk úgy meg, ami a mi dolgunk. A megtisztulást az Úr Jézus vére adja, de nekünk az a dolgunk, hogy oda menjünk érte. Ez olyan dolog, mint ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy meg akar fürdeni, meg akar tisztulni testileg egy koszos munka után, akkor mondhatja azt, hogy csak a tudjuk jól, hogy a víz megtisztít. De ha én nem megyek be a kádba vagy a zuhany alá, akkor nem tisztít meg a víz, igaz? Hiába nyitom ki a zuhanyt, folyik a víz, állok tőle egy méterre, attól én nem leszek tiszta, igaz? Bele kell állni, alá kell állni. Ugyanígy van Istennek a kegyelme is, hogy a bocsánat, hogy a vér alá oda kell menni az embernek, a kereszthez oda kell vinni a bűneit, és hagyni kell, hogy megtisztítson bennünket az ige. Az igével, ahogy itt is olvassuk, az ige által, az ige fürdője által, Isten igéje, ami egyben mag is, itt az ige elmondja ezt, hogy mag is, és egyben tisztító eszköz is. Két funkcióját említi itt az igének ez a szakasz. Az egyik funkció, hogy azt mondja, hogy mi romolhatatlan magból születtünk, tehát a mi új életünk az ige alapján, az igéből, mint romolhatatlan magból származik. Ezt azért mondja itt is az ige, mert ugye máshol olvasunk a Róma 10-ben arról, hogy a hit hallásból van, Isten igének a hallása, vagy Krisztus beszédének a hallása által. Tehát Krisztus beszéde az ige kell, hogy bejusson a mi szívünkbe az, hogy hit által új életre jusson. Tehát a mag, az ige maga, ugye ezt mondja az Úr Jézus a magvető példázatában is, hogy a magvető Isten hinti a magot, hinti az igét, szól az ige, szerte a világon, rengeteg forrásból, rengeteg csatornán. Tényleg ma az internet korában az internetnek ez is egy lehetősége és egy pozitív használata, hogy nagyon sokfajta igehirdetés, bibliafordítás, hívő anyag. Éppen az egyik nap a vízügyben ugye nagyon jó munkahelyem van, mert ugye délután, amikor egyedül vagyok, akkor rákattintottam interneten a Miskolci Testvérgyülekezet honlapjára, és a Miskolci Testvérgyülekezet honlapján nagyon sok régi szolgálat van fönt. Ungár Adi bácsit hallgattam éppen ma délután is 3-tól fél 4-ig, ugye, mert éppen csináltam a táblázatot, és közben ugye főhallgatóval bekapcsoltam, és hallgattam a Ungár Adi bácsi egyik szolgálatát ezen a honlapon. Tehát lehet ott nagyon jó dolgokat is ugye hallani. Csak mondom, hogy nagyon sok a fajta módszerrel és felületen terjed Isten igéje. Természetesen legjobb az, amikor, vagy hát az egyik legjobb, amikor maga olvassa az ember az igét, de nagyon jó az, hogy számtalan forrás, felület és lehetőség rendelkezésre az ige olvasására, hirdetésére, hallgatására, és erre nagy szüksége is van a hívő embernek, hiszen pont azért mondja itt is azt az Úr Jézus, hogy azért int, mert olyan környezetben élünk, és olyan a bennünk levő hiába való életnek az öröksége is, hogy állandóan el akarja nyomni az igének a szavait, vagy Isten szavát. El akarja nyomni a bennünk levő erős hang. Van bennünk egy erős óemberi hang. Van bennünk egy olyan erős óemberi hang, ami ha nem tudatosan fordulunk az Úr Jézushoz, akkor elnyomja Isten igéjének a halk szavát. Mert a kívánság az mindig borzasztó erős bennünk. Valamire. Sokszor nem is fogalmazza az ember meg, hogy mire, de mégis van. Ott van a veszélye, hogy elnyomja az igének az erejét, a szavát. Ez az egyik funkciója az igének. És milyen nagy dolog az, hogy mi is azok közé tartozhatunk, akikben kikelt ez a mag. Akiben gyümölcsöt termet úgy, hogy válaszoltunk rá, és itt vagyunk azért, mert azt tudjuk mondani, hogy az Úr Jézus gyermekei lettünk, hogy nem esett ugye az útfélre, vagy a sziklák közé, vagy a nyomok közé az a mag, amit az Isten igéje bennünk, amikor bennünk talajt talált, hiszen az mindegyik azt mondja, amikor valaki nem stabil az Isten, az Úr Jézus követésében, vagy mint Isten gyermeke, nincs stabil döntés az Úr Jézus mellett valakinek a szívében. Aki döntött és szeretne az Úr Jézussal élni, azokra vonatkozik ez az ige szakasz, amit olvastunk. Ezeket az intéseket csak azoknak, csak azok fogják igazából megfogadni és komolyan venni, akik szeretnének az Úr Jézus útján járni, és Isten elé állni, mint édesatya elé állni. Aki nem akar, az nem fogja. Ez a mi rajtunk múlik. Azért figyelmeztet bennünket, rajtunk múlik az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez az igéhez is, ez az ige szakaszhoz is. Mert lehet mondani erre az ige szakaszra is azt, hogy nagyon szép dolog, és érzelmileg telítöltődve, föltöltődve azt mondani, hogy ez egy óriási dolog, hogy milyen nagy árat fizetett értünk az Úr Jézus, de nem hallani meg az intést belőle. Azt az intést, hogy nekünk meg kell tisztítani a lelkeinket, a lelkünket, és oda kell állnunk, és a lélek szó van az eredeti szövegben is, a szívünket, a lelkünket, azt a belső tartalmat, ami a testnek és Isten szellemének az összerakásából keletkezett. Az a személyiség, akik mi vagyunk. Azt kell megtisztítani, azt a szívet, amiben a döntéshozás szerepel. És ez azért fontos megérteni, mert ez azért nem Isten munkája, mert Isten adja az ő szent lelkét, de benne van a mi testünk, a mi személyiségünkben. És azért mondja, hogy ebből a kettőből kigyúrt lélek, aki én vagyok, én személyesen, nekem, az én személyemnek felelőssége az, hogy hogyan élem az életem, hogy megtisztítsam az életemet, hogy tiszta legyen az életem az Úr Jézus előtt. Ezt a felelősséget azért terhel ránk az Isten, mert megadta hozzá a lehetőséget is. Azt a lehetőséget, hogy a bennem levő új élet, a romolhatatlan mag, az ige kikelt magva, munkálkodik bennem, és ezért képes vagyok rá. Nem olyat kér tőlünk Isten, amire képtelenek vagyok. Egy hitetlen ember, aki nem hisz az Úr Jézusban, nincs új élete, nem született újjá, az képtelen erre. Annak nem szól ez az ige. Ő nem tudja magát. Hiába akarja, hiába olvassa valaki ezt, megtéretlenül ezt az igét, hogy ő is szeretne megfelelni. Nem tud, mert nincs benne Istennek az a magva, ami lehetőséget adna az édesatya előtti megállásra, megfelelésre, vagy a megtisztulásra, arra, hogy oda vigyük az életünket a vér alá. Mert ez nagyon komoly alázat kell. Az az alázat, hogy igenis, mint Istent atyának tartva, mi állandóan alázatosan ott legyünk előtte, kérdezve, hogy mi az, amit jól teszünk, mi az, amit nem. A másik feladata, amiről itt is már beszéltem, az igének a tisztítás, a megtisztítás, erről több helyen beszél az ige, hogy a víz, mint az ige, ilyen szempontból is egy fontos dolog. Hiszen az ige által láthatjuk meg az igazi valónkat. Az ige által mondja meg nekünk Isten, mi a helyes és mi a nem. A megtisztítás is ilyen értelemben az ige fürdője által történik. És ezért az ige olvasása is, annak a hatása, hogy hagyjuk, hogy hasson bennünk az ige, nagyon fontos. Ezért figyelmeztet bennünket erre az ige, hogy minden más mulandó, minden más elmúlik, ahogy itt az ige mondja, megszárad a fű, virág elhull, de az Úr beszéde az megmarad örökre. Az a beszéd, amit Isten mondott, az megmarad, az mindig állandó. És ez nem csak azt jelenti, hogy, hogy úgy marad meg, hogy lesz, ez is igaz, hogy lesz, de úgy is megmarad, hogy állandó, mindig ugyanaz. Konstans, lehet mondani, mindig ugyanaz. Nem változik meg. Isten és az Úr Jézus, és ahogy ezt a zsidók közép levélről olvassuk, mindig ugyanaz. Ő nem ember, hogy hazudjon, nem embernek fél, hogy megváltozzon. Nem változik. Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, mondja ezt a zsidókhoz írt levélben az ige. De Isten is ugyanezt mondja az Ószövetség, hogy Isten nem ember, hogy mármiben is megváltozik. Isten szava ezért nem változik. Isten szava ezért egy állandó, konstans, mindig ugyanazt a szellemiséget képviselő, üzenetet képviselő szó és ige. És ez az, amit nekünk tanulmányoznunk, olvasnunk kell, azért, hogy állandóan legyen a lehetősége annak, hogy Isten az ő igéje által megtisztítson bennünket. Újjászületni a romolhatatlan magból, újjászületni egyszer kell az embernek. Egyszer van, amikor az ember eldönt és megérti, hogy az én életem, az egész életem Isten ellen folytattam eddig, úgy éltem, és amikor megértem, hogy ez a bűn, ez Úr Jézus véréért változhat, és ezért nem nekem kell felelnem, az Úr Jézus vérét Isten nem engedi nekem. Amikor megértem ezt, megalázkodok, és kérem, hogy Isten bocsássa meg a bűneinket az Úr Jézus vérére, akkor Isten engem először újjászül, többször nem kell. Nem kell semmilyen más eseményre várni az embernek. Utána, amikor ez megtörténik, megváltozik a gondolkozás majd az embernek, de feladatunk, hogy már megtért emberként folyamatosan álljunk oda az ige tisztító és megtisztító hatás alá, hogy megmondja, hogy mi a jó, mi a helyes, mi a nem helyes. És ezért fontos, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egyszer elolvastuk, egyszer megértettük ezt az igét, és többet nincs rá szükségünk, mert ugyanolyan az ige is, mint a táplálék is, hogy állandóan újra és újra szükségünk van rá. Ugye? Nem mondhatja azt az ember, hogy már ettem januárban is, most már márciusban nem kell lenni, igaz? Mert mondhatja ezt az ember, csak akkor egy bizonyos idő után, ugye mi lesz belőle, ugye por és hamu, ahogy mond, szokták mondani. Mert egyszerűen, ugye, ha nem eszik az ember, akkor meghal. A testünk meghal, és el fogják temetni. Egyébként is, ugye már meg fogunk mindegyikünk halni, hogyha az Úr is nem adik vissza, de ha nem eszik valaki, nem táplálkozik, akkor hiába bármilyen okos, bármilyen eszes, bármilyen bármit lehetne mondani, hiába a legjobb orvosok veszik körül, de ha nem eszik valaki, akkor meghal. És ugyanígy van ez a szellemi téren is. Hogy nem azért kell enni, táplálkozni Isten igéjéből, mert nem értettük meg valamit annak idején, hanem egyszerűen állandóan szüksége van a lelkünknek arra, hogy Isten igéje adjon nekünk felszólításokat, megszólításokat, táplálékot, muníciót arra nézve, hogy hogyan kell élni és mit kell csinálni, hogy ne halljunk meg ilyen értelme szellemileg, lelkileg. És ezért fontos ennek az igének a befejezése, hogy az Úr beszéde megmarad örökké, hogy igenis ez minden generációra is vonatkozik. Tehát volt ez Péter apostol életében 2000 év, amikor leírta, de ma ránk 2000 év múlva ugyanez vonatkozik, meg amíg itt ez a földi, ez a korszak, ez a világkorszak zajlik, addig ugyanígy érvényes ez mindenkire. Lehet, hogy még 100 év, 200 év, nem tudjuk, de ugyanígy vonatkozik mindenkire. És milyen nagy dolog ez, hogy ebben is láthatjuk Isten szeretetét és ezt a csodát, hogy leírta Péter 2000 éve, és mi itt olvassuk, és azt mondjuk, hogy ugyanúgy vonatkozik ránk, és ugyanaz a mondani valója, mint ahogy Péter apostol leírt ott. Ez egy csodálatos dolog. Semmilyen ilyen dolog nincs, ami így működne, az emberek életében, mint Isten igéje, hogy amit 2000 éve mondtak, az egy az egyben ugyanazt jelentheti, és ugyanúgy megoldást ad a mi életünkre. Ugyanúgy megoldja az életünket. És ennek örüljünk és csodálkozunk rá, hogy ilyen hatalmas Isten igéje a kezünkben, és ilyen hatalmasan munkálkodik a mi szívünkben is. Hála.